Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója, és természetesen a kórház jelenlegi állapotáról, a fejlesztésekről és a jövőbeli tervekről fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntöm.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit.
Főigazgató úr másfél évvel ezelőtt kapta a kinevezését itt a kórházban. Hogyan tudta feltérképezni ennyi idő alatt a kórháznak az állapotát? Mi az, amit most mondjuk ön lát, hogy milyen helyzetben van a Kiskunhalasi Kórház?
Hát az, hogy ebben az elmúlt másfél évben hogyan tudtam feltérképezni, azért ebbe nagy segítséget jelent az, hogy 26 éve a Kiskunhalasi Kórházban dolgozom. Tehát nem ott kellett kezdenem, hogy merre vannak az osztályok, ki merre dolgozik. A munkatársaimnak a jelentős részét személyesen is ismertem előtte is. Természetesen voltak a kórháznak olyan részei, amikkel az ember gyakorló orvosként kevesebbet találkozik. Elsősorban ugye főleg az igazgatási és gazdasági vonal, de azt gondolom, hogy szerencsére a kórházban minden kollega nagyon pozitívan állt hozzá, hogy én lettem a főigazgatója a kórháznak, nagyon sokat segítettek, nagyon sokat köszönhetek nekik, és köszönöm is nekik, és úgy gondolom, hogy most már ebben a másfél év elteltével átlátjuk úgy a kórházat, és látjuk a kórháznak a jövőjét, ami szerintem kritikusan fontos egy első számú vezető életében, hogy perspektívát tudjon nyújtani a kollégáinak.
Akkor beszéljünk erről a perspektíváról. Mi is lehet ez most itt a jövőben? Azért az egészségügy helyzete nem a legegyszerűbb. Egy vidéki kórházról beszélünk, vagy hát vidéki kórházban azért nagyobbaknak számító talán a Kiskunhalasi, de majd ezt ön megmondja. Mi az a perspektíva, ami előremutató lehet?
A perspektíva az egyértelmű, ugyanis ez a kórház egy megkerülhetetlen csomópontban van. Ugye én ezt sokszor elmondtam már, hogy az, hogy hol helyezkedik el egy intézmény, és mekkora az ellátási területe, az nagyon meghatározza a kórháznak a létjogosultságát. A mi ellátási területünk az kellően nagy, ez a közel 150 ezer ember Kelebiától Akasztóig, olyan nagy létszámú közösség, akinek az ellátását nagyon nehéz lenne átszervezni más kórházakba abban az esetben, hogyha a Kiskunhalasi kórházat megszüntetnénk. Természetesen senkinek nem célja megszüntetni kórházakat. Régóta foglalkoztat döntéshozókat, meg szakértőket, hogy bizonyos területeken milyen ellátási formákat kell nyújtani egy kórháznak, és hát ezek elég nehéz döntések egyébként. Tehát a közösségnek ahhoz, hogyha fönt akar tartani egy intézményt, azt gondolom, hogy mindenféleképpen hozzá kell járulnia. Jó úton haladunk afelé, hogy bár állami fenntartásban van a Kiskunhalasi Kórház is, nem zárkóznak el az önkormányzatok, a testületek attól, hogy bizonyos dolgokat támogassanak. A Kiskunhalasi önkormányzattal kifejezetten jó kapcsolat alakult ki az elmúlt másfél évben, egy nagyon kooperatív együttműködés, ami nagyon előremutató. Én ezt szeretném kiterjeszteni a térség többi önkormányzatára is, és ott is Kiskunmajsával, Soltvatkerttel, Kiskörössel, Kecellel, Pirtóval már kifejezetten jó együttműködési első lépéseket tettünk meg.
Ez azt jelenti, hogy mondjuk az önkormányzat részéről, hogyha ezt nézem, akkor hogyha van egy pályázat, akkor van egy kis együttműködés, akár anyagi támogatás is, tehát támogatják úgy, mint magát az intézményt, hogy nagyobb összegekhez jusson.
Egyrészt ez is benne van, másrészt a lakossággal való kommunikáció az, ami szerintem kritikusan fontos. Ugye mindig azt lehet mondani, hogy mindig az a kórház rossz, amelyik az adott területen van. Kecskeméten a Kecskeméti Kórházat szidják a lakosok, és nem tartják megfelelőnek, Gyulán a Gyulait, Kiskunhalason meg a Kiskunhalasit. Ezen úgy lehet egyébként a legjobban változtatni, hogy természetesen a belső folyamatokat, azokat kedvező irányba kell tudni befolyásolni, a legnehezebb egyébként az emberek gondolkodásmódját befolyásolni. Ez értem mind a munkatársaimnak a gondolkodásmódjára, mind a betegeinknek a gondolkodásmódjára és a hozzáállására. Tehát ez egy nagyon komoly karmesteri feladat, hogy ezt az ember összehangolja.
Nekem pedagógusként az a véleményem, hogyha egy iskolát nézünk, hogy jó iskola akkor van, hogyha jó pedagógusokat választanak bele, vagy jól vezethető pedagógusokat. Ugyanez a helyzet akkor az egészségügyben, egy jó kórház akkor van, hogyha jó orvosok, vagy jól irányítható orvosok vezetik ott azokat a szakterületeket, ami hozzájuk tartozik.
Igen, természetesen ez is egy meghatározó. De azért ez egy csapatmunka. Ez nem olyan, mint a pedagógia, vagy egy osztály, hogy van egy jó osztályfőnök, és akkor természetesen jó osztálya lesz, mert olyanná formálja. Tehát itt a szakdolgozókat soha nem szabad kihagyni belőle. A háttér dolgozókat se, akiket senki nem lát, ahhoz, hogy megfelelő műszerek, karbantartott eszközök, folyamatosan biztosított anyagellátás, eszközellátás, fogyóeszközellátás legyen a kórházba, ez egy nagyon komoly logisztikai feladat, és ezen nagyon sok ember dolgozik a háttérbe, akikkel a beteg soha nem fog találkozni. Ezeknek a munkáját összeszervezni, és olyanná tenni, ami érezhetően a betegellátást javítja, és a betegnek a közérzeti indexét emeli, az egy nagyon komoly kihívás.
Az elmúlt másfél évről mi a véleménye önnek, mint a kórház főigazgatójának? Sikerült egy picikét, úgymond akkor minden dolgozónak megbecsültebbé tenni a munkáját?
Igen, én azt gondolom, hogy sikerült. Teljesen új kommunikációt kezdett el folytatni a vezetés, kórházon belül is, és kifelé a sajtó felé is, az emberek felé is. Nagyon sok múlik a kommunikáción. Az ember nap mint nap érzi azt, hogy pláne amikor kiszolgáltatott emberek az ő helyzetébe, amikor bekerül egy embertelennek tűnő egészségügyi ellátó rendszerbe, ami ugye mondhatjuk azt, hogy egy gyár, de bele kell vinni azt a humánumot és azt a megértést, ami sokszor a felénk áradó negatív kritika ellenére is megtartja a dolgozókban azt a humánumot, azt az emberséges hozzászólást, ami elég egy gesztus, elég egy jó szó ahhoz, hogy ezt le lehessen szerelni. Sok főigazgató kollégám mondta, hogy használjuk a Facebookot. A Facebook egy nagyon veszélyes terület, hogy mertél nyílt Facebook oldalt üzemeltetni. Mert ugye ezen a negatív kritikák ugyanúgy bejönnek. Ezt azért kell becsatornázni, és azért kell tudni elfogadni, hogy negatív kritikát is kaphat az ember, mert akkor lehet rajta változtatni, hogyha ezt észleljük. Én ezt mindenféleképpen megpróbálom úgy kezelni, hogy ez építő jellegű legyen, mert a 21. században nem lehet tőle eltekinteni, hogy a közösségi médiának az erejével nem él az ember, és a veszélyeit nem vállalja fel.
Folytatjuk még a beszélgetést, nem sokára kiderül az, hogy mi is az, ami majd a fennmaradás jövőjét biztosítja ön szerint. Maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Szepesvári Szabolcssal, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatójával. Mi az, amire a mai egészségügyi helyzetben szükség van a fennmaradáshoz? Akár eszközi, akár személyi feltételeket nézünk. Itt hiányokra gondolok, nehézségekre. Hogyan lehet ezeket áttervezni meg előremutatóan, hát egyáltalán megoldani?
Ez szerintem egy nagyon égető probléma az egészségügyben és mindenhol. Tulajdonképpen az elmúlt másfél évben egy olyan előremutató humánpolitikai, humánerőforrás gazdasági felmérést végeztünk, amivel azokat a kulcsembereket próbáljuk megtalálni, akik önmagában hívó szavak lehetnek egy-egy osztályon. Ebben nagyon nagy segítségemre van a Kiskunhalasi Kórház jelenlegi orvosigazgatója, Ördög Csaba. Nagyon egyféle gondolkodásmódunk van erről. Az, hogy az eszközellátottsága milyen egy kórháznak, az csak pénzkérdése. Hiába vannak a legkorszerűbb eszközök, hogyha nincs az, aki üzemelteti, hogyha nincs az, aki ezeket a diagnosztikai eszközöket, terápiás eszközöket nap mint nap használja. És itt nem csak az orvosokról van szó. Tehát itt nagyon nagy humán erőforrás hiány van a szakdolgozói vonalon. 20 éve megszűnt a nővérképzés lényegében Magyarországon. Amikor én még érettségiztem, akkor Kiskunhalason minden évben 60 ápoló került ki, 30 a szakiskolából, 30 a szakközépiskolából. ezekben az években 8-10-12. Ki mondja azt a gyerekének jó szívvel, hogy legyél nővérke, legyél ápoló, mert az egy perspektívikus szakma, holott az egyik legmegbecsültebb szakmának kellene, hogy legyen, és én azon vagyok, hogy ennek a társadalmi megbecsültségét vissza is állítsam. Mert az orvosoknak a társadalmi megbecsültsége is sokat vesztett a régi fényéből, és sokat kopott. Ez az elidegenedés kapcsán szerintem minden szakmában érezhető, de az ápolóink, a szakdolgozóinkat egészen katasztrofális módon tudják kezelni a betegeink, holott az ő munkájuk nélkül hiába adunk bármilyen gyógyszert, terápiás megoldást, hiába vannak itt esetleg a legokosabb orvosok, az egész mit sem ér. Tehát ez egy nagyon fontos és kritikus része, föl kell tudni ismerni a vezetésnek azt, hogy ebben, ha nem tud előrelépni, akkor az fog a kórháznak a halálához vezetni.
Én most arra vagyok kíváncsi ezzel kapcsolatban, hogy milyen lehet a megoldás. Ugye azt nyilván látjuk, hogy van egyfajta elvándorlás Magyarországról, tehát magyar munkaerőből ez megoldható, vagy az lesz, mint ami nyugaton van, hogy jön egy kórház, és akkor betelepült bevándorló külföldi orvosok, mondjuk Angliában is nagyon sok külföldi orvos vagy ápoló dolgozik ezekben a szakmában. Itt ez megoldható magyar oldalon? Ugye azt említette, hogy egyre kevesebben vannak. Hogy lehet erre valami fajta jó megoldást találni?
Az orvosi vonalon azt gondolom, hogy nincs akkora probléma. Tehát az orvos képzésünk megvan, és minden évben a 4 orvos egyetemről kellő számú fiatal orvos kerül a rendszerbe. Az, hogy mennyien maradnak itthon belőle, az elmúlt években azért ez az arány jelentősen javult. Én erre azt mondtam annak idején, egy kardiológus professzorral beszélgettünk Rómában a rezidens elvándorlással. Ebbe személyes felelőssége kell, hogy legyen, vagy kell, hogy érezze a vezető a személyes felelősségét, hogyha az osztályáról, vagy a klinikájáról a rezidensek tömegével elmennek, abban nem rendszerhiba van feltétlenül. Mert azzal lehet vonzóvá tenni akár egy kiskunhalasi kórháznak a kardiológiáját, vagy bármelyik másik osztályát, hogy milyen lehetőséget biztosítunk a fiatal kollégáknak. És jól látszik, hogy ez jól működik, és nem kívánnak máshova elmenni dolgozni. Szakdolgozói vonalon egész más a helyzet. Szakdolgozói vonalon a képzést kell alapjában véve könnyebbé tenni, egyszerűbbé tenni, és az a végzett szakdolgozóknak a társadalmi megbecsültségét helyreállítani. Ezek politikai döntések.
Hát akkor azt hiszem, hogy komoly feladat vár itt még mindenkire, hogy egy kicsikét helyrerázódjon az egészségügyünk, és azt hiszem, hogy nem csak ez, hanem sok minden más az országban. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
A kiskunhalasi Semmelweis kórháznak a fejlesztései következnek. Most Szepesvári Szabolcssal, a kórház főigazgatójával beszélgetünk tovább. Ugye én pont ahogy befelé jöttem a kórházba, már elbontották az állványt, tehát itt a nyilázáró cserék megvoltak, de akkor nézzük pontosan és részletesen, hogy jelenleg milyen fejlesztések vannak, mi az, ami befejeződött, és mi várható még.
A fejlesztések folyamatosak lesznek. Az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt 20 évben is voltak, de nem olyan nagy volumenű fejlesztések, amit az elkövetkező 6-10 évre tervezünk. Jelen pillanatban egy olyan Európai Uniós pályázati forrásos hőszigetelési nyilászárócsere új homlokzat kialakítást végzünk, ami terveink szerint körülbelül egy hónap múlva befejeződik. Az ütemtervet nagyon jól tartja a kivitelező, nagyon konstruktívan lehet velük együtt dolgozni, köszönet is nekik érte. És azt gondolom, hogy a kórház egy olyan megújult arculatot fog mutatni, ahova ránézésre jó lesz bejönni. Természetesen az, hogy az ember az infrastruktúrális részét, vagy a műszerezettségi részét fejleszti a kórháznak, ez a külcsíny. Nagyon fontos a belbecs. Ugye ez a dolgozóink és a betegeink, és a közöttük lévő kapcsolat. De ahhoz, hogy hosszú távon a kiskunhalasi kórház egy jól működő kórház és egy fenntartható kórházzá váljon, ahhoz bizonyos strukturális átalakításokat is, szervezeti átalakításokat is végre kell benne hajtani, jelen pillanatban a város vezetésével egy olyan projekten dolgozunk, aminek a végén a kórházzal szemben lévő gyógyfürdő az utca túloldalán egy jól működő aktív ellátás melletti gyógyfürdőkórház kialakítása a cél, és ebben ugye az ortopédiai, reumatológiai, mozgásszervi bántalmaknak a sokkal hangsúlyosabb kezelési lehetősége, amit ugye az a gyógyvíz alapoz meg, aminek a kihasználtsága és az elismertsége, országos vagy nemzetközi elismertsége, az messze elmarad attól, amit a gyógyvíz minősége és a lehetőségei biztosítanának.
Nagyon-nagyon jó ezt hallani. Megmondom őszintén, hogy amikor egyszer vasárnap délelőtt kint voltam úszni, Budapestről érkezett egy férfi, aki azt mondta, hogy körbejárt az összes gyógyvizet, és a Kiskunhalas itt tartja a legjobbnak, és nagyon örülök, hogyha ez így fog folytatódni a városunkban. Valóban ez egy nagyon-nagyon jó cél. Arra vagyok még kíváncsi, hogy amikor a fejlesztések zajlanak bent a kórházban, mi a prioritási sorrend, mi alapján döntik el, hogy melyik az a részleg, amit hamarabb, gyorsabban fejleszteni kell?
Hát a prioritási sorrendet nagyon sok minden befolyásolja. Jelen pillanatban prioritásba tettük a stroke neurológiának a kialakítását, és ez lesz az első olyan új osztály, ami megújult körülmények között, nem azokkal a végleges feltételekkel, ami az én hosszú távú terveimben szerepel, de a jelenlegihez képest jelentős előrelépéssel olyan biztonságos ellátást fog nyújtani a lakosságnak, aminek a humán erőforrás része megvan, a kubaturális részét kell biztosítani, hogy valójában egy stroke centrumként, országosan elismert stroke centrumként tudjunk olyan ellátást nyújtani a betegeinknek, ami mind egészségügyi, mind hotelszolgáltatás szempontjából kiváló minőséget biztosít. Azért ez a terület, mert a stroke az egy nagyon nagy számban sújtja és nagyon komoly egészségkárosodásokkal járó betegség vagy betegségcsoport, mert tulajdonképpen nem csak az a lényeg, hogy az akut sztrókos beteggel mit teszünk. Mit teszünk azért, hogy ezeket megelőzzük, és aki már sztrókot elszenvedett, azt hogyan tudjuk rehabilitálni, hogyan tudjuk esetleg munkaképessé tenni, hogyan tudjuk úgy visszaadni a családjának, hogy ez ne gazdasági teher legyen a számára. Hogyan tudjuk visszaadni a társadalom számára úgy, hogy ő aktív részese legyen a társadalomnak, főleg ugye akkor, amikor ilyen nagyon komoly munkaerőhiány van minden területen. Ezt kell felismerni, hogy tulajdonképpen a kórház az egy olyan gyár, ahol munkaerőt állítunk elő. És itt kell a társadalmi megbecsültségét helyre tenni ennek az egésznek, és most ebben a munkaerőhiány krízises állapotban, hogyha ezt kellőképpen tudjuk erősíteni, akkor szerintem a politikai döntések is megszületnek ahhoz, hogy az egészségügy jobb helyzetbe kerülhessen, és ez egy olyan spirált indít el egy kedvező irányba, ami szerintem egy nagyon előremutató és jó célokat szolgáló és kielégítő folyamatnak lesz az eredménye.
Hát várjuk is ezt, és reménykedünk benne, hogy így is lesz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönjük szépen az információkat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttem.